és az elhangzott már, hogy az akác az ugye mindenféle lövegek keresztüzében szépen csöndesen növeli a területét. Ugye az akáccal kapcsolatos csatározásban nagyon-nagyon sok érzelmi elem vegyül, talán több érzelmi elem, mint racionalitás. Én a magam részéről erdővédelmi szempontból szeretnék egy kis képet mutatni, és ennek megfelelően érzelemmentesen próbálom ezt a mondandót előadni. Tulajdonképpen ezt már mindenki látta, a jelenlegi, akácsosvi jelenlegi területére ez azt hiszem a 8. adat, amit látunk, de úgy nagyjából 450-60-70 ezer hektár az úgy jó lehet. Ami nagyon fontos, és erdővédelmi szempontból az egyik legfontosabb szempont, hogy az akác az egy ültetvényes fatermesztéssel termesztendő fafaj, intenzív termesztést igényel. Ebből a szempontból én nagyon-nagyon szerencsésnek tartom, hogy az intézeten belül megalakult az ültetvényes fatermesztési osztály, mert legalább világosan most deklaráljuk, hogy ez egy másik műfaj. Itt egy ilyen kis összehasonlítás, megint csak erdővédelmi szempontból, erdőültetvény, ne legyünk érzelmesek, ne sértődjünk meg azon soha innentől kezdve szerintem, hogyha az akácosokat ültetvénynek nevezzük. Ez nem értékítélet, csak bizonyos különbségekre mutat rá. Szerintem még azzal sem nagyon kéne foglalkozunk, hogy az akácok, hogyha valaki rajtunk számon akarja kérni az akácosok diverzitását, akkor azt kéne megértetni, hogy ez nem, alapvetően nem erről szól, ez másról szól, ez fatermesztésről szól, profitról, megélhetésről, stb. Van éppen elég más állományunk, más fafajunk, ahol a biodiverzitás kérdéseit fontos és érdemes is taglalni. Mindjárt az elején vágjunk bele a közepébe, az akác az egy kemény fa, de törik és dől. Tehát az abiotikus károk, viharkárok is elég jelentős mértékben érintik, és ugye, ha hihetünk az előrejelzéseknek, akkor ebből is lesz bőven a jövőben. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a törés-dőlést azért a törzskorhasztó és tőkorhasztó gombák elősegítik. Itt erdővédelmi szempontból, vagy a technológiai szempontból az egy érdekes dolog lehet, hogy a technológiával hosszabb távon hogyan lehet csökkenteni ezeknek a kockázatát. Nyilván azért valahol a sarjasztatás, a fiatalkori tősérülések, azok elég erősen befolyásolják majdani későbbi tőkorhadást és törzskorhadást. Biztos, hogy mindenki meg fog bocsátani, ha én most nem megyek végig egyenként minden akác kártevő és spórokozó, inkább egy-két olyan általános érvényű jelenségre, összefüggésre hívnám fel a figyelmet, ami hosszú távon is esetleg fontos lehet. Ugye aszályosság, tetszik vagy nem tetszik, itt klímaváltozás folyik a csapból is, de az egészen bizonyos, hogy az utóbbi 50 év második felében az erdei aszálykárok drasztikusan növekedtek. De gyakorlatilag kétszeresére növekedtek, különösen a 90-es évektől kezdődően, és hát ugye látjuk, hogy nagyon komoly akác termesztő körzetekben is nagyon nagy mértékben növekedtek az erdei aszálykárok, és hát ettől azért az akác se marad érintetlen. Egy júliusi kép, éppen Támba Miklós mondta itt azt hiszem a szünetben, vagy még a rendezvény kezdete előtt, hogy a 38 fokos hőség hatására két nap alatt szárazon lehullik az akászról a levél. Ez egy korábbi kép, de hát ugyanerről beszélünk. Ugye fagy, a kései fagyoknak az esélye is növekszik, ami viszont ugye viszonylag jó hír az, azon túl, hogy az akác ugye fagyérzékeny, rendkívül jó a regenerációs, tehát a lombozatot nagyon jó regenerálja. Itt 2 hét, aztán pontosan 2 hét különbség van, és hát nem is látjuk a nyomát a május 16-i fagykárnak, azért az érdekes, hogy milyen, tehát a fagyvonal milyen precízen kirajzódik itt ebben a kis völgyben, ez egyébként a Mátrában Gyöngyöspatai Szurdok püspöki közötti úton készült felvétel. És hát ugye vannak ezek a komplex leromlásos megbetegedések, ez a rendkívül elegáns félrebeszélés jelzi azt, hogy nem tudjuk igazából, tehát nem tudunk egy szempontot megnevezni, ami mondjuk a koronaritkulás, koronaelhalást okozza, de valahol ez korrekt is, mert szóval nem mindig lehet, hiába is várnák azt tőlünk, szóval nem mindig lehet egyetlen egy tényezőt megnevezni, na akkor emiatt pusztul a fa. Nyilván az időjárási viszonyok, stb. Mindenféle kórokozók is ebben szerepet játszanak. Ez olyan szép színes ábra, ez az egyes megyékben a megye területéhez, tehát nem erdőterületről beszélünk, a megye területéhez viszonyított akác területet jelzi. Ez magyarul azt jelzi, hogy az akát, és ezt nem mondok vele újat, hogy az a 450-60-70 ezer hektár azért az nagyon sok, mindenütt meglehetősen komoly koncentrációban van jelen az akác. Ez erdővédelmi szempontból azért fontos, mert bármilyen új rovarfaj vagy kórokozó bekeveredik Magyarországra, az rekord sebességgel fog keresztül érni Magyarországon. Erre konkrét példák vannak, az akád gubac szúnyog, azt az 530 kilométert, amit Magyarország mondjuk nyugattól keletig jelent, az két év alatt végig söpörte. Európa más országában ez nem mehet így, mert hogy sokkal kisebb az akác koncentráció. Ez az ültetvényes fatermesztés erdővédelmi szempontú egyik legjelentősebb pontja. Nagyon nagy koncentráció, ami megnöveli az esélyét annak, hogy olyan fajok, legyen az kórokozó vagy rovar, fognak tömegesen elszaporodni, ami egy kisebb koncentráció mellett nem következne be, illetve olyan gyorsan fog végigmenni. Ha papucskosbort tudnánk 470 ezer hektáron termeszteni Magyarországon, akkor a papucskosbornak is új kórokozói és kártevői lépnének föl. Ugye néhány újabb keletű dolog, és ezt látjuk is, hogy új dolgok jelentkeznek az akácon. A Tóth Jóska, atyai barátom és erdővédelmi osztály korábbi vezetője, 12 évvel ezelőtt írt egy akász növényvédelmi című könyvet, tehát vannak most olyan dolgokról beszélve, amik nem voltak még akkor problémák, tehát nem kerültek bele ebbe a könyvbe. Itt van például ez az akász kéregrák, csak egy ilyen kis technológiai dolog, hogy a tősérülések, ültetéskor a sérülés vagy sarjasztatás is egy kicsit növeli a probléma esélyét, nem beszélve erről a bájos arcú kis dámról, ami illetve bármi más vad, ami csipegeti a hajtásokat, fertőzési kaput nyit, egyértelmű, hogy mondjuk a vadrágás az ugye ennek a problémának a kialakulását segíti elő. Hasonlóan a kéregsérülések itt a fuzálimos kéregelvalásnál, de a akác mozaikusnál is, bár itt aztán egyes ilyen szívó rovarok, levéltetvek szerepe is jelentős. Például ez a bükköny, fekete bükköny levéltető, vagy mi a fene a neve, ugye friss hajtásokon gyakran található, és hát a vírust is terjeszti. Illés Nándor írt az akác veszedelméről, ami az akác pajzstetű, és a 19. század végén, 20. század elején akác vonatkozásában a legijesztőbb probléma volt. Teljesen érdekes módon, ez egy nálunk honos, tehát Európában honos pajzstetű faj, azért nevezték el akác pajzstetűnek, mert ott látszott valamiféle jelentőséggel bírni, és teljesen érdekes módon tulajdonképpen egy néhány évtized alatt lecsengett a probléma. Én nekem saját fényképen például nincs akác pajzstetűről, ez azért elég jó jelzi, hogy nem tud gyakran lehet találkozni, ez Varga Szabolcstól kölcsön kapott felvétel. Tehát érdekes, hogy nagy riadalmat keltett, az akác veszedelmének tartották, és nem lett belőle semmi. Ugye, aki laza szerkezetű talajon dolgozik, már pedig akáccal előfordul, ez az jó tudja, hogy a pajorkár is mennyire jelentős lehet. Ez egy ilyen laboratóriumi kísérlet, pontosan már nevelési kísérlet, ami azt mutatja, hogy a májusi cserebogár pajorja kifejezetten szereti, nem csak hogy szereti, hanem jól is növekszik az akácon, juharon és érdekes módon kőrisen fejlődő csak jobban a pajor. Hát ugye ez egy abszolút klasszikus polifág jószág, ami azért az akácot is időnként arra rágja. Ami az akáccal kapcsolatban érdekes, az ugye egy ilyen általánosabb jelenség, a megnövekedett világkereskedelem okán egyre több új rovarfaj kerül be Európába és Magyarországra is. Az utóbbi 130 évben 10 fölött van azoknak a rovarfajok, erdei, tehát fászárulakon élő rovarfajoknak a száma, amik megjelentek Magyarországon, és az utóbbi 20 évben több faj jelent meg, mint előtte 110 év alatt, és hát ezek között ugye vannak akácjószágok. Nagyon közismert a két akác aknázó moly, az egyik az 83-ban, a másik az 96-ban kerül be, és látjuk a kártételi területeket, ugye ő a korábbi a Parectopa robiniella, ő a Philalinthe robiniella. Amit látunk, hogy egy elég jelentős fölfutás után azért egy viszonylag számottevő visszaesés következett be a kártletekbe. Hát egy kicsit elnagyolt a vélemény, de azért szerintem nem áll messze a valóságtól, hogy a természet, nálunk honos természetes ellenségek fürkész darazsak rátaláltak ezekre a fajokra, és tudják szabályozni a kártételt. Itt egy találós kérdést föl lehetne tenni, hogy mit gondolunk arról, hogy egy négyzetméter erdőtalaj, akátos egy négyzetméterére hány levélke hullik le egy évben. Ott van, meg fogunk talán lepődni, egy négyzetméterre 18-20 ezer levélke is hullik, az ugye nagyjából 1000 levél egy négyzetméterre. Ugye az akác folyamatosan képzi a hajtásait, ez egyrészt azt jelenti, hogy nagyon jól kompenzálja a lombvesztést, másrészt van egy veszélye is, az, hogy folyamatosan friss hajtások és levelek vannak, ez azt jelenti, hogy egész vegetációs időszakon keresztül folyamatosan friss hajtással és levéllel tudja azt ellátni, aki éppen arra kíváncsi, mert például a tölgyek azok ugye a vegetációs időszak első szakaszában hozzák a friss hajtásokat, a tölgy lombozaton nyáron, tehát ilyenkor már nagyon kevés rovar van, viszont ez a folyamatos hajtásképzés viszonylag, tehát nem szőrös levél, és viszonylag magas nitrogén tartalmú levél, ez kifejezetten kedvező lehet, különösen a több nemzedékes rovaroknak. Ami egy kis tanulság azért, még ha ültetvényes fatermesztésről is beszélünk, akkor sem teljesen mindegy, hogy mondjuk az akác ültetvényünk mellett milyen állomány van, ahol nagy, tehát egy nagy akáctömb belsejében sokkal alacsonyabb a parazitátsága ezeknek a levélaknázóknak, mint mondjuk olyan helyen, ahol az akácos mellett tölgyes áll. Semmi varázslat nincs benne, a tölgyön élő levélaknázóknak a parazitoidjai áttelepülnek a akácaknázó molyra. Ugye ez egy viszonylag új szerzemény, 2006-ban került elő Magyarországon, pillanatokat végig söpört az országon akác gubacszúnyog. Egyelőre ugye a hatását nem, tehát hosszú távú hatásait még nem tudjuk fölmérni. Ami jó hír viszont, hogy a természetes ellenséget egy parányi kis fürkész darazsat is hoztak vele együtt Amerikából, tehát behurcolták véletlenszerűen azt is. És csak jegyzem, hogy ebben ugye éppen 6 kis darázsbábot látunk, és ez mondjuk olyan 4 mm-es, tehát azért elég aprócskai országokról van szó. Akász levéldarázs Észak-Amerikában jelentős rágásokat is okoz, nálunk szinte ritka, annak ellenére, hogy a 19. század végén már jelen volt Magyarországon, nem tudjuk, hogy miért, nem valószínűleg egy ilyen szelídebb genotípus került be. Aztán egy egészen új dolog, dísznövény kártevőként tartották nyilván ezt a lepkekabócát, de egy elképesztően polifágjószág és akácosokban is megjelenik. Ugye többek között tiszafát is eszik, hát ami tiszafát megeszi, az minden aljasságra képes. Ugye klímaváltozás. Sok szempontból meg lehet ezt közelíteni. Én most itt a rovartani megközelítést választanám, az pedig az, hogy ha enyhülnek a telek, hosszabbak a vegetációs időszakok, enyhék az őszök, akkor az a jószág, ami egyébként csak 2 nemzedéket produkált volna egy évben, 3 nemzedéket fog produkálni, és ugye sokkal nagyobb az esélye a tömeges elszaporodásnak, illetve a gyors terjeszkedésnek. Ebben nagyon jó példa az a gyapott bagoly lepke, ami fél évszázaddal ezelőtt még egy ritkaság volt, egy észak-afrikai, dél-európai vándorlepke faj, és napjainkban már tömegessé válik Magyarországon, és mezőgazdasági kártevővé is vált, és most már nyárasokban és akácosokban is tarrágást okoz, és valami hihetetlen szoros összefüggés mutat a populáció változása az időjárási viszonyokkal, tehát száraz, meleg, aszályos nyarakon nagyon megugrik a populáció népessége, és hát ugye ez fajós környékén készül, egy tarra rágott akác telepítés. A jó pont az az, hogy a parlagfüvet is, tehát a sorban lévő parlagfüvet is megrágta a jószág. Ami talán rovarász szempontból a legérdekesebb az az, hogy az akácnak a tömegessége szinte kiprovokálja azt, hogy a nálunk őshonos polifág jószágok, ahogy említettem, különösen a több nemzedékesek, rátelepüljenek. Egyre gyakrabban lehet akácon találni lombos fákon élő, azokon fejlődő polifág lepkeernyókat, tehát olyan, ami mondjuk vagy gyümölcsökön, tölgyön él, és ezeket egyre gyakrabban találunk, 2 perc, köszönöm, az pontosan elég lesz. egyre gyakrabban találunk ilyen jószágokat. Van arra példa, hogy egészen meredek tápnövényváltás után válik brutális kártevővé egy jószág, például a kistéli araszul, ami egy polifág lombfogyasztó, Skóciában a szitka fenyőnek a legádázabb lombfogyasztójává. Tehát ez ismert jelenség. Az akár xilofág kártevővé, csak ennyit, ugye érdekes módon egy egészen sima vágáslappal rágja ki a... És ugye az a baj, hogy ez elleni hatékony védekezés, ezt a kisebbségi ombudsman tiltja. Ez a jószág még nincs nálunk, ez az akár szincér, nincs Európában sem, de ha ez bekerül, ez egy igazán drasztikus hatású volt. Nyilván, Kacsi, te is láttál bőven két ujjnyi akácosokat derégva törve, és ez egy nagyon rút hatású, tehát ennek a bekerülését az föltétlenül meg kéne akadályozni. Azért az olaszok ezügyben eléggé, hát hogy mondjam, lazák, tehát félő, hogy majd így-úgy behurcolják, mert azért az európai erdészeti jelentős, tehát az Európába bekerült idegenhonos rovarfajoknak a jelentős része az Észak-Olaszországból indul hódító útjára. Nem olvasom itt az összefoglalást. Az akácosok egészségi állapota, a lényeg, az akácosok egészségi állapota nem rosszabb, mint más fafajainké. Az akác viszonylag jól tolerálja, jól kompenzálja mondjuk a lombvesztést is, ugyanakkor a hajtásképzés, illetve a nitrogéntartalom és egyéb tulajdonságok okán megvan az esélye annak, hogy a jövőben, nem túl távoli jövőben azért elég jelentős károkkal kell számoljunk. Én úgy gondolom, hogy erre nem árt folyamatos figyelmet fordítani. Tehát ugye egy klasszikus filmbetéttel, tehát a helyzet fokozódik, és ezen belül az akácra is nagyon oda kell figyelnünk. És akkor ez is egy nagyon fontos mondandó volt, de van ennek az előadásnak egy még ennél fontosabb mondandója, az pedig a következő. Kedves Karcsi, jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kíván az erdővédelmi osztály, és ha nem is három üveg borral, de egy üveg borral szeretnénk ezt a jó kívánságot nyomatékosítani, és köszönöm szépen a figyelmet!